Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Egy nagyszerű könyv, nagyszerű szerzője ma a vendégünk, Nagy Pál, akinek tegnap volt a kötet bemutatója a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete által rendezett online platformon, online beszélgetésen, Beás cigányok a Kárpát-medencében. Ez a kötet címe, és ennek volt a szakmai vitája. Arra kértem, hogy beszélgessünk adáskörzetünkben, itt a Marosmente, meg a Székelyföld adáskörzetében. Egyrészt, mert sok szempontból érintve vagyunk, hozzátartozik a történetünkhöz, másrészt azért, mert ebben az adásban a cigányság történetével, kultúrájával rendszeresen foglalkozunk. Azért különleges a laikus számára is Nagy Pál kötete, mert megdönt egy széles körben elfogadott, ismertnek vélt tényt, vagy ténynek vélt hiedelmet, miszerint a cigányság történetének nincsenek írott forrásai, és ezért nehezen kutatható. Egészen a 18. századba vissza Nagy Pál. Arra kérem, hogy meséljen a munkamódszeréről, és arról, hogy mi rajzolódik ki, ha 18. századig tekintünk vissza, milyen történeti eszközökkel dolgozik.
Köszönöm szépen. Kezdődik a kötet a 18. századnál, mert azóta beszélhetünk olyan roma emberekről, akiket mai fogalmaink alapján is a beás cigányok közé sorolhatónak tekintünk. Részben a nevek, részben a mesterség alapján, és szerepet játszik ebben a fizikai kinézet is már, amit erről tudni lehet. Az eredeti szándékom szerint egy nagyobb könyvet akartam írni, az anyaggyűjtésem is jóval kiterjedtebb volt. Úgy gondoltam, hogy a 18. századtól a 20. század közepéig írok egy könyvet a Beás néven ismert cigánycsoportról, és ott tematikus fejezetekre osztva tekintem át a népességet, a tagozódást, az életmódot és egyéb szempontokat, akkor egyrészt nagyon sokáig kellett volna még dolgoznom, másrészt a könyv túlméretezett lett volna. Ezért döntöttem úgy, hogy a 18. századra koncentrálok, részben azért is, mert az a legkevésbé ismert. És azt választottam, hogy elsősorban összeírások alapján igyekeztem feltárni azt, hogy hol találunk, mely településeken, mely országrészekben olyan embereket, akik megfelelnek annak a kategóriának, hogy beásnak, vagy a beások elődeinek tekinthessük őket. Ahhoz, hogy a téma szélesebb perspektívában legyen értelmezhető, csináltam egy bevezető fejezetet, aminek az a címe, hogy kik a beások, és abban a bevezetőben két aspektusból írtam arról, hogy mi tartozik ide. Az egyikbe áttekintettem, hogy a tudományos irodalomban mit tudunk, a másikba pedig sorba vettem azt, hogy a forrásokban hogyan jelennek meg ezek az emberek. A többi fejezetben pedig területi metszeteket rajzoltam meg, részben Erdélynek a egyes részeiről, másrészt Magyarországnak a Dél-Dunántúli területéről, ahonnan egy kisebb kitekintés van, Baranyamár megye, Tolnavár megye és Somogy vár megye felől a Valpó környéki területre is, ahol uradalmi iratokat kutattam.
Ebben a bevezető fejezetben nagyon pontosan körülhatárolja, hogy mi alapján fogadja el a beás cigány meghatározását, de miért fontos, vagy miért kiemelten fontos? Miért pont ezt a csoportot választotta?
Hát én ebben egy sajátos kihívást láttam, és szubjektív oka is volt ennek, mert én sokáig dolgoztam a Dél-Dunántúlon, Kaposváron, majd Pécsen a levéltárban, illetve nem tudom pontosan meddig, vagy 10-12 évig tanítottam Pécsen a romológia szakon, és az alatt az idő alatt nekem elsősorban beás emberekkel voltak kapcsolatai. Legfontosabb, hogy is mondjam, a saját kutatói habitusom szempontjából ez volt. Többféle út létezik arra, hogy hogyan közelítsünk ennek a népességnek a történetéhez, és az egyik, amit az utóbbi néhány évben próbálok, ez az, hogy egy-egy csoportnak a történetét áttekinteni, ez, amit most a beásokról írtam, ez beleilleszkedik egy kutatói tervbe, mert hasonló kötetet szeretnék még írni a kolompárokra, és a külön a muzsikus cigányokról is.
Gondolkodtam azon, hogy a hallgatóink számára hogyan tudnánk megragadni, hogy miért fontos és izgalmas kérdés ez. Ugye itt a Gábor cigány közösségekkel élünk együtt, és ezt a kultúrát ismerjük. Habár néhány hete volt Kalányos Ottóval, aki egy katolikus lelkész Csíkszentkirályon, egy nagy interjúnk, és ő beszélt arról, hogy mit jelent számára a beás cigány identitás. És megragadta a figyelmemet, amit arról ír, hogy ez a közösség vagy közösségek akár életmódban, akár kulturálisan, akár öltözködés szempontjából határoljuk őket körül. Egyrészt nem románi nyelve vagy dialektusokat beszél, másrészt pedig egy sajátos viszonya van a Balkán, illetve hát a Kárpát-medence népeihez, és sajátos történetet járt be. Tehát, hogy ha nagyon tudománytalanul akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon a miénk, ennek a térségnek a közösségei, és hogy nagyon mélyen részt vettek itt a kulturális és gazdasági cserékben ezek az emberek.
Hát ezt a könyvet több helyen is érintem, a főleg a beás kultúrának mondható jelenség kapcsán, hogy milyen területi változatok vannak. Tehát tegyük föl, hogy ezekből a forrásokból nem derülnek ki, hogy ezek az emberek cigány emberek, és meg kellene állapítani, hogy mit tudunk róluk, akkor elsősorban az derül neki, hogy mindig ahhoz a környezethez hasonlítanak, amelyikben tartósabban élnek. Hogyha pedig abból a környezetből tovább mennek valami miatt, akkor térnek el a környezetüktől. Tehát például az Erdélyben határozottan kövül rajzolható három kulturális minta, és ennek az egyik megkülönböztetője például a vezetéknevek eltérése, illetve ezzel együtt a közösségek jellege. Például a Szászszékek területén, ha megnézzük a iratokat, amikből dolgoztam, ezek összeírások, akkor ott csupa román nevű embert találunk azon a mesterségen, ami ide tartozik, elsősorban a Kokleárius, azaz a Kalányos cigányok között. A Székelyföldön ugyanez egy sokkal kevésbé romános jelleg. A többi vármegyében meg ennek a kettőnek a vegyüléke. És az az érdekes, hogy a 18. században már ez vallásilag is kifejeződik.
Vagyis?
Hát a tendencia az, hogy olyan vallásúak, mint amilyen vallásúak a környezetük. Tehát ha térképre vinnénk a cigány népességnek a vallási megoszlását, akkor az lefedné Erdély vallási megoszlását. Ott találnánk differenciát, ahova viszonylag nem túl régen érkeztek. Például olyan székelyföldi székekben, ahol a meghatározó a református vallás, ott még a nem túl régen odaérkezett teknővájó cigányok, illetve kanalas cigányok, azok többnyire görög-keleti vallásúak.
Mi a magyarázata ennek a nagyfokú asszimilációs készségnek?
Ez egy olyan kérdés, amire tulajdonképpen nincs válasz. Azért nincs válasz, mert ugye egy adott időpontban van egy képünk az adott cigány népességről és a csoportjáról. Erdély esetében az 1750-es adóösszeírás és egy 1781-ben készült direkt cigány összeírás adatait hasonlítottam össze. Magyarországon pedig a 18. század második felébe készült összeírásokat, és akkor a 18. századi állapotból néhány esetben kitekintettem a 19. század végére, és úgy próbáltam meg tendenciákat felrajzolni. Itt ahhoz, hogy világosan lássuk ezt a problémát, amiről beszélünk, ugye ehhez azt kellene tudnunk, hogy egy-egy adott helyre mikor érkeztek oda az adott közösségek, és mennyi ideig tartózkodtak ott. Erről azonban csak nagyon szorványosan vannak adatok, ilyenek például a fogarasi adatok, amiket közöltem a könyvben. Tehát nem tudjuk megítélni pontosan, hogy mi az oka annak, hogy mondjuk a Székelyföldön magyar neveik vannak a cigányoknak, a Szászföldön pedig román nevei. Ugye az biztos, hogy vannak balkáni kapcsolatok, és sok helyen megállapítható konkrétan, hogy a két román fejedelemség valamelyikéből érkeztek ide. De egy visszatérő problémája ennek a kutatásnak, hogy nem látjuk azt a folyamatot, ami a 18. század előtt oda vezetett, hogy kialakult ez a csoport. Vannak bizonyos elképzelések, de végül is erre konkrét bizonyítékaink, konkrét tudásunk nincsen. Tehát nem tudjuk például, hogy a 18. század derekán, a Székelyföldön, meg a Szászföldön élő cigányok azok már régebben ott vannak, vagy csak rövid ideje vannak ott. Tehát egy magával hozott állapotot tehetünk fel, vagy az adott helyen egy asszimilációs folyamat következményéről beszélünk. Néhány esetben lehet ezt tudni, mert megmondják, hogy mondjuk fogarasba, hogy néhány éve érkeztek ide, tehát és román karakterű csoportot írnak le. Ez, és azt is lehet tudni a forrásból adott esetben, hogy azt mondják, hogy Havasalföldről érkeztek. A Székelyföldön élő zömmel orsós és kalányos neveket viselő cigányokról ez kevésbé tudható, de azt lehet feltételezni, hogy ezek a magyar nevek nyilván nem román területen alakultak ki, hanem a Székelyföldön. Tehát valószínűleg több évtizeden keresztül helyben éltek már itt. De közben egy-egy közösségük ennek a történeti Magyarországot értve ez alatt a nagy különféle helyein is élnek más csoportjaik. Tehát például az 1760-as években ő már azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence területén szórtan élnek beás közösségek, részben olyanok, amik magyar karakterűeknek nevezhetők, és részben olyanok, amelyek pedig len román karakterűeknek. Ebben egy nagyon határozott különbség van.
A tegnapi kötetbemutató vitán is elhangzott, és ön is kitér rá a kötetben, hogy le kell tenni arról a mítoszról, vagy meggyőződésről, hogy ezek a közösségek egy archaikus indiai kultúrát hoznak magukkal, és őriznek. Ennek miért van jelentősége?
Hát azért, mert ugye a kutatásokat, ha akarom, hanem mindig összekapcsolják a jelenbeli identitás építés kérdéseivel, és hát ugye mindenki megerősítve szeretné magát látni abban a tudatban, ami egy pozitív önképet adhat nekik, bár a beásoknál ez nincs olyan nagyon erős, mint mondjuk a zolácigány csoportban. Az én számomra szakmailag azért fontos, mert így lehetne látni, hogy milyen kulturális momentumok vannak, de nincs tisztázva az, hogy a beások elődei azok beszéltek-e valaha is romani nyelven vagy sem. Feltételezik némelyek, hogy nyelvet cseréltek, de ez egy teljesen kidolgozatlan kérdés, és nincs is ez tudományosan megfelelően feltérképezve. És a másik jelentősége az az, hogy van egy olyan kép a magyarországi cigányokról, minthogyha ezek az úgynevezett csoportok, főleg a magyar cigány, az olasz cigány és a beás cigány csoport, az valami időtlenségben lenne helyezhető, kiragadható lenne a történeti folyamatokból, és valami örökké változatlan ősi kultúrát hordozna magából. Tehát ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a beások honnan jöttek és mikor, ez tulajdonképpen értelmezhetetlen. A beások nem jöttek, hanem a beások lett. Mert az, hogy beás csoport, tehát egy ilyen körülhatárolható külön csoport lett, ez nem azt jelenti, hogy beásként érkeztek bárhonnan is cigányok a Balkánra meg a Kárpát-medencébe, hanem azt jelenti, hogy jöttek ide valószínűleg indiai eredeti csoportok, akiknek még nem volt ilyen csoport karaktere, mert ez a csoport karakter, ez a Balkánon és a Kárpát-medencében alakult ki összefüggésben az itteni folyamatokkal, meg a kulturális érintkezésekkel. Egy örök és változatlan beás identitásról nem beszélhetünk. A beás identitás kialakult a 20. századra.
Interakcióban voltak azokkal a csoportokkal, akikkel együtt éltek. Mit árulnak el ezek a tendenciák, amiket feltárt a 18-19. Században, arról a társadalomról, amiben benne vannak? És egyáltalán milyen folyamatokat lehet itt most nyilván címszavakban megnevezni, hogy egy kicsit értsük, hogy miért fontos ez a történelmi perspektíva? Mit tudunk meg a korabeli társadalmakról?
A 18. században ellentétes tendenciák vannak. Mind Erdélyben, ott különösen, meg Magyarországon is van egyfajta befogadási folyamat, ami párhuzamosan létezik egyfajta kirekesztési folyamattal. Az alapvető érintkezést az határozza meg, hogy letelepülté válnak-e ezek a csoportok, vagy sem. Akik letelepülté válnak már úgy, hogy tartósan, azok többnyire megszüntetik a korábbi foglalkozásaikat, és elég nagy számban találunk mind Erdélyben, mind Magyarországon olyan beásnak vehető cigányokat, akik nem az úgynevezett hagyományos fafeldolgozó mesterségből élnek már ekkor sem, hanem a korabeli vidéki társadalomnak a kiszolgáló rétegeibe tartoznak, és főleg napszámos munkából tartják el magukat. A másik érintkezési forma és közösségi forma az, amit én egy korábbi munkámban úgy neveztem, hogy mendikációs közösség. Ugye ennek a ismert neve későbbről az úgynevezett kumpánia, vagy kompánia. Ez a beásoknál is létezett. Ez azt jelenti, hogy van egy csoport, amelyik úgy tartja el magát, hogy keresi a fafeldolgozó mesterség gyakorlásának a lehetőségét, és keresi ehhez az ökológiai, meg a piaci feltételeket. Ebből másfajta kapcsolatok származnak, mint a letelepültek esetében. A mendikációs közösség az gyakrabban változtat helyet, ők gyakori, hogy az erdőkben telepszenek meg földesúri engedéllyel, sokszor szerződés alapján, és az ő érintkezésük a környezetükkel felületesebb. De a 20. századból ismerünk leírásokat teknővájó telepekről, meg Gilvánfáról ismerjük azt a megosztottságot, hogy külön vannak az erdőlakók, meg külön vannak a faluban lakók. Most ezeknek az előképei a 18. században már megfigyelhető.
Ha jól értem,
és különbségek vannak.
Ha jól értem, akkor az, hogy hogyan változik a beás közösség, hogy kikből lesznek a beások, vagy kik csatlakoznak hozzá, azok a helyi közösségek gazdasági, ökológiai adottságaitól is függtek. Tehát, hogy itt csatlakoztak emberek, beilleszkedtek, maradtak, továbbmentek. Tehát, hogy egy ilyen gazdaságilag is meg...
Igen, így van. Azt akartam valahogy megjeleníteni, hogy mindazok az emberek, akik a beás fogalmába sorolhatók, azok nem írhatók le egyetlen egy modellel, változatokkal. Ugyanúgy, mint ahogy a beásoknak a csoportjai eltérő nyelvváltozatokat beszélnek, román nyelvváltozatokat, ugyanúgy eltérő változatok vannak a közösség szerveződésre, a környezettel való kapcsolatra, meg a megélhetési stratégiákra. És a 20. században kialakult az a kép, hogy a beás népesség az egy nagyon elzárt, környezettel alig érintkező, iskolázatlan, nagyon primitív csoport. Voltak ilyenek, de nem lehet a teljes csoportot ebbe a prokrusztész ágyba beleszorítani. Ezért is tekintettem át hosszabb időtartamban az, hogy a szakirodalomból mit tudunk, meg a forrásokban, hogy jelennek meg egészen a 20. század közepéig, mert ott kiderül, hogy az, hogy valaki cigánynak számít-e, vagy megmarad-e beásnak, az a társadalmi érintkezésektől is függ, különösen az olyanok esetében, akik parasztosodnak, vagy letelepült módon a falusi társadalom kiszolgálói. És itt egy nagyon nagy problémát jelent a lokális kutatások hiánya, mind Erdélyben, mind Magyarországon. Mondok erre egy példát, például a nyugat, a Dunántúlnak bizonyos településein, ezt Heitzinger János írta le elég alaposan a 30-as években, meg nekem is vannak róla levéltári adataim, a társadalmi kapcsolatokat, az érintkezést nem az etnikai éles elhatárolódás határozta meg, hanem a társadalmi helyzet. És a letelepülté vált házakban lakó beások, akik azonos társadalmi helyzetben voltak a zsellér népességgel, házasodtak ezekkel a hozzájuk hasonló zsellérekkel, és ennek van egy olyan sajátossága, amire itthon Magyarországon nem nagyon figyelünk, mert az etnicista megközelítésnek vagyunk a fogjai sokszor. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor a társadalmi érintkezésben az azonos osztályhelyzet felülírja az etnikai különbséget, és a vegyes házasságok felemelkedést jelentenek, akkor ez azzal is jár nagyon gyakran, hogy adott esetben az a cigány vagy roma népesség az elveszíti a cigány jellegét, azaz nem cigány lesz belőle. És ezt utólag már nagyon nehéz rekonstruálni, vagy már nem is emlékeznek rá több évtized távlatából. A Dunántúlon biztos, hogy történt ilyen, csak ez úgy lehet alaposan megismerni, hogyha néhány településen részletesebben kutatnánk, és anyakönyvi rekonstrukciókat csinálnánk, mert akkor látszanának, hogy kezdődik a vegyes házasság, mikor vezet oda, hogy akik beások voltak, azok már megszűnnek annak lenni.
Lehet-e kutatni ezzel párhuzamosan? Nyilván lehet, de mit mutatnának a kutatások, hogyha a cigány közösségeket, akik nem válnak beásokká, az az érzésem, hogy itt egy ilyen hierarchia átlépés, vagy osztály átlépés történik? Mi történik? És mit tudnánk meg ezekről a közösségekről? Mi a beás az gazdasági interakciókat folytat, házasságot köt, letelepszik, hogy a beás letelepszik, gazdasági ügyleteket folytat, házasodik, stb. A cigány nem, vagy mi a...
Nem, ebből a szempontból nincs különbség, csak én ezt a példát most a beásokra vetítve mondtam el.
Arra kitér, hogy, és hangsúlyozza a kötet bemutató vitán is, és a kötetben is, hogy nem az ellenszelv a meghatározó ezekben a történeti folyamatokban, amiket kutat. Ennek miért van jelentősége? És miért pont az ellenszenvet? Nagyon gondolkodtam ezen a kifejezésen, hogy miért ezt használta.
Hát azért, mert megjelenik egy olyan gondolkodásmód a romákról, mint hogyha az egész múltjukat kizárólag a velük szembeni elutasítás, vagy velük szembeni cigányságuk miatti ellenszenv határozta volna meg. Én arra próbáltam rámutatni, hogy ez egy sokkal komplexebb jelenség.
Ennek az ellenszenvnek mondjuk, nem tudom, még mindig nem értem, hogy miért ezt a fogalmat használjuk, mert nagyon sok más. Nyilván akkor bele kéne menni az eticizmus kérdéseiben, konfliktus történetben, de hogy az követhető, hogyha nem ellenszenv, akkor micsoda, illetve hogy ez az ellenszenv mikor jelenik meg, vagy ezek a konfliktusok mikor jelennek meg, kirajzolódik?
Én úgy gondolom, hogy nem lehet egy univerzális választ adni a cigány népesség egészére. És itt nagyon sokszor összekeveredik az ok meg az okozat. Tehát én azért mondom, hogy kellenének helyi kutatások, mert ezek abból mérhetők fel. Az általános tendencia az a különféle központi és vármegyei statútumokból és központi rendeletekből látható. És ezeket értjük gyakran úgy, minthogyha valami direkt cigányellenesség lenne. Közben ezeknek gazdasági és egyéb indítékai vannak. például az ökológiai feltételrendszer az egy adott esetben az Erdélyből való elvándorlásban meghatározó lehetett. És összefügg például azzal, hogy az erdővédelem az Erdélyben meg Magyarországon mennyire volt más.
Elfogyott a fa, mentek tovább? Valami ilyesmi?
Nem, az Erdélybe hoztam erre példákat Sepsiszentgyörgy környékéről. Megtiltották azt, hogy a cigányok nagyméretű teknőket készítsenek, ez ennek erdővédelmi oka volt. Imre István kutatásaiból nagyon jól ismerjük azt, hogy Erdélyben milyen határozottan védték a helyi közösségek az úgynevezett avasokat, a régi erdőket. Olyannyira fontos volt a számukra, hogy ők úgy gondolták, hogy nekik a helyi rendelkezéseik ebből a szempontból jobbak, mint a második József által hozott úgynevezett Ordó Szilvesztris, vagyis erdővédelmi rendelet. Tehát most ez egy jó példa, mert ugye van, aki ezt ismer egy ilyen fragmentumot, akkor azt mondja, hogy ez azért volt, mert nem engedték letelepedni a cigányokat, mert elüldözték őket, stb. Nem azért volt, egész egyszerűen ennek ökológiai oka van, racionális oka van. Senki nem akarta őket ezért bántani.
Említette, hogy nagyon fontosak vagy fontosak lennének a helyi kutatások. Zárjuk ezt a beszélgetést azzal a reménnyel, hogy kedvet hoztunk hallgatóinknak a Beás cigányok kárpát-medencei történetéről írt kötetéhez, és azzal a reménnyel, hogy hallgatnak minket fiatal kutatók, vagy olyanok, akik most kapnak kedvet ehhez a témához. Hol látna fontos keresnivalót, odafigyelnivalót, milyen forrásokat, és földrajzilag hol érdemes keresni, kutatni, feldolgozni?
Hát Magyarország területén elsősorban a Dél-Dunántúlon, de különösen fontos lenne annak a csoportnak a kutatása, akiket most már egy ideje ticsánoknak nevezünk, azaz a Tiszavidéken élő beásoknak a kutatása, főleg Füzesabony környékén, Poroszló környékén, illetve Tarpa környékén. Róluk szinte semmit sem tudunk. Erdélyben pedig ezt úgy lehetne csinálni, hogy azok a fiatal néprajzosok és fiatal történészek, akik esetleg érdeklődnek a téma iránt, megnézik különféle időmetszeteket a 18-19. Században, hogy hol találhatunk olyan foglalkozású cigányokat, akik beásnak számítanak, például teszem azt akár Háromszékbe, akár Gyergyóba, vagy Csíkba, és akkor megvizsgálnák, hogy azok, akik később ott élnek, azok hogy viszonyulnak a korábbiakhoz.
Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Hanganyagunk hamarosan visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Ez a kötet egyébként elérhető interneten, nagyon könnyen, úgyhogy könnyen el is lehet olvasni. Várjuk visszajelzéseiket, olvasmányélményeinket. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, minden jót mindenkinek.
Parászka Borókát és az Értsünk Szót adását hallhatták. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánok, viszont hallásra!